Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Egy kis kihagyás után jelentkezünk újra, mert Matyi úgy érezte, hogy jobb neki Angliába. És mint egy pontot hozott onnan, így a túlát akár sikeresnek is lehetne minősíteni. Magára a meccsre annyira nem térnénk vissza, viszont arra gondoltunk, hogy így vázoljuk, azt mondjuk, hogy egy ilyen húzásra, hogy meg mind dolgozik az újságíró, mert lehet, hogy nem mindenben láttuk be a kulisszák mögé ezen a téren, úgyhogy ilyen több Matyinak jön egy one-man show-ja félig meddig.
Tényleg?
Ez jó, nem mennyiben.
Hát azért nem hiszem, mert te is sokat voltál külföldön, és nyilván vannak olyan dolgok, amire tudsz reflektálni még akkor is, hogy ha ez a Covid miatt nem egy normális helyzet, amivel nyilván a kiutazó szurkolók is tisztában voltak, bár úgy tudom, hogy nem volt túl sok, aki Magyarországról érkezett, hiszen itt mindenféle extra papírmunkának eleget kellett tenni. Akkor tegyük hozzá bevezetésképpen, hogy most már ha gyakornoki időszakomat is számítom, most már 15 éve vagyok a Nemzeti Sportnál, viszont ez volt az első magyar válogatott meccs, amiről tudósítottam. Pedig itt azért a 15 év alatt volt minden, mit tudom én, NB2, NB1, ezek nyilván kevesebb szermet, tehát ugye én elsősorban nemzetközi futballal foglalkoztam, meg U17-es felkészülési mérkőzés, U17-es EB, BL, EL, világbajnokság sorolhatnám, de valahogy a magyar válogatott az nekem még kimaradt, de persze nyilván azért is, mert itt vannak nagyon jó és tapasztalt szakíróink, akik nyilván többet követik a csapatot élőben, és akár jobb kapcsolatuk is van. De most erről az angol-magyarról én tudósítottam, nyilván, hogyha a nulladik lépésnél kezdi az ember, hogy ilyenkor mit kell tenni egy újságírónak, akkreditálnia kell a mérkőzésre, ez az MLS-en keresztül történt meg, és aztán az FA-től kaptam egy visszaigazolást, hogy köszönjük szépen, elfogadtuk az akkreditációját, ki kell tölteni egy formanyomtatványt, amit mindjárt küldünk, ez jobb mindjárt, ez nálam az ilyen percek kérdését jelenti, de hát aztán, amikor két nappal később sem kaptam meg ezt a formanyomtatványt, akkor azért jeleztem az FA-nek, hogy hát ugyan már küldjék el, és akkor nagy szabadkozás közepette elküldték, ezt kitöltöttem, itt igazából fotót kellett feltölteni, bizonyos személyes adatokat kellett megadni, és aztán a végleges visszaigazolás szerintem a meccs előtti nap kaptuk meg, hogy most már biztos. Nyilván miután az első körbe jóvá hagyták, ezért nem nagyon aggódtam, de azért érdekes szituáció lett volna, hogyha azt mondják, hogy mégsem, amikor ugye az ember már kint van és lefoglalta a szállását, de BL döntőknél is jellemzően, jellemzően most már BL döntő legutóbb, mikor voltam 17-ben, hát ott is szerintem kevesebb, mint egy hét, mikor visszaszólnak. Tehát mire visszaszólnak, most vagy az van, hogy kivársz a végsőkig, és akkor adott esetben sokkal nagyobb a költsége mindennek, vagy az van, hogy foglalsz időben, és akkor persze ez azt a veszélyt jelzi magában, vagy tart, na, meg van az a veszélye, hogy nem kapod meg az akkreditációt, és akkor meg ott állsz idézőjelben letolt gatyával, hogy akkor most mi legyen. Mert például egyébként, amikor Cardiffban volt a BL döntő, akkor az ugye azt hiszem május volt, vagy június eleje, mert nem emlékszem, és akkor decemberben találtunk nagy nehezen szállást Cardiffba, de utána már nagyon sokan máshonnan jöttek át, mert egész egyszerűen nem találtak maguknak szálláshelyet. És akkor ugye az ember kiutazik.
Egyébként akkor mennyire jellemző az, hogy hotelben laktok, és mennyire mondjuk Airbnb-ztek, vagy ismerősnél laktok, vagy ahol él bennetek az este? Én a sajátomra emlékszem, hogy mindig hotel volt, tehát egyre foglalható, nyilván boxgáláknál kevésbé igényes hotelek voltak, focinál azért olykor sikerült figyelni arra, hogy jó hotel legyen, de alapvetően egy szempont volt nekünk mindig a szállodaválasztásnál, hogy enni, inni, aludni lehessen.
Így van. Hát általában szálloda szokott lenni, olyanra is volt már példa egyébként, hogy ismerősnél szálltam meg, ugye, hogyha olyan dolog van, hogy mondjuk, mint most, hogy Anglia észak-nyugati része felé is el kellett mennem, akkor nekem nagy szerencse, hogy ott van a család, ami egy fokkal, most nyilván nem erről szól egy munkaút, de hogyha mondjuk látok olyan családtagot, akivel nem találkoztam egy vagy két évig, vagy fél évig, akkor az egy plusz esetleg, hogyha a munka után visszaesek a szállásra, akkor tudunk beszélgetni egy-két órát. Maga, hogyha szállodáról beszélünk, akkor igen, ez nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy az ember ilyen ötcsillagos szállodaláncokban van, hanem tényleg itt igazából, ami fő szempontot jelent, az, hogy legyen megbízható és nagyon stabil internet, lehetőleg utazásilag ne legyen több órányi, ne adjon hozzá több órát az utazás. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy hol vannak az adott esetben a nyílt edzések, sajtótájékoztatók, mérkőzések. Ugye a legjobb esetben ez egy helyen szokott lenni. Az angol-magyar esetében ez nem így volt, hanem az angol válogatott az a Tottenhamnek az edzőközpontjában edzett, amire én el sem mehettem, tehát arra csak broadcasterek és a meccsre akkreditált fotósok mehettek, arra a mi fotósunk így mehetett, én nem. Illetve a magyar válogatottnak volt egy edzése Telkiben, ugye szerdán, már milyen nap volt a meccs? Kedden. Hétfőn reggel Telkiben edzett a válogatott, és nem volt nyílt edzése, hanem egy ilyen stadion bejárása volt, amit megnézhettük, hogy kisétáltak a pályára. Amúgy is ezek a 15 perces nyílt edzések, hát hogy mondjam, nem túl informatívak, tehát esetleg azt olyan következtetéseket tudsz leszűrni belőle, hogy hopp, valakinek keretbe kéne lennie, de nincs ott az edzésen. Ilyen volt mondjuk a portugál magyar előtt, hogy az egyik kapus nem jött ki az edzésre, meg talán valamelyik mezőnyjátékos, vagy a 14-es BL döntő előtt, amikor azt találgatták, hogy Diego Costa kezdte, mert épp sérült volt, akkor már 15 perces nyílt edzésben részt vett, de ott is egy ilyen kicsit ilyen furcsán mozgott, és aztán kezdett is, és le kellett cserélni. De magának a 15 perces edzésnek nincs olyan szerintem nagy információs értéke.
Nekem a legnagyobb emlék egy ilyen edzésről, az a 2002-es szóli VB volt, amikor a németek átjöttek ugye Japánból Koreába, és akkor lehetett menni nyílt edzést nézni az elődöntő előtt.
Aha.
És akkor Mayer Forfelderrel tudtam interjút csinálni a lelátón, és akkor jöttek negyed óra, hogy na akkor húzhatunk kifelé meg minden, és akkor Mayer Forfelder ugye akkor a szövetség elnöke volt, mondta azt, hogy maradjon nyugodtan, elbeszélgetünk, aztán kész. Tehát nekem így ez volt így a legjobb emlék ilyen négy órás edzés, egyébként tök fölösleges nézni, és hát arról edzés riportot írni, az mindig kínszenvedés.
Bocsánat, egyébként közben megszakadta, úgyhogy remélem azt a 10 másodpercet, ami kimaradt, azt csak én nem hallottam. És ugye ami fontos szempont, és ez egy mindig egy ilyen állandó vicc tárgya az újságíró kapcsán nálam, egy szállás kapcsán, hogy legyen reggeli. Ugye vannak, mindig mondják, hogy az újságírók csak kajálni járnak, meg ilyenek, és biztos, hogy van olyan kollega, akire rá lehet húzni ezt a sztereotípiát, de egyébként nem azért fontos a reggeli, miközben most elárulok egy nagy titkot, én nem nagyon szoktam reggelizni, mert amikor kimentem a VB-re 18-ban, az volt az első olyan külföldi tudósítói feladatom, ami egy hétnél több volt. Tehát ez azt hiszem 35 nap volt zsinórban szünet nélkül, és akkor ott egy nálam jóval tapasztaltabb kollega mondta, hogy figyelj, kezd úgy a napodat, hogy egyél rendesen. Hiába nem reggelizel, egyél. És főleg, hogy most már így azért a 40-hez közeledve ennek beláttam a fontosságát, mert egész egyszerűen lehet, hogy 24 évesen belefért az, hogy felkeltem reggel 7-kor, és akkor útközben ettem két csokit, meg valami boltos szendvicset, és aztán éjjel 2-kor lefeküdtem, és vagy ettem akkor, vagy nem. De az idő múlásával tényleg az ember megérzi azt, hogy sokkal fáradékonyabb, sokkal ingerültebb, sokkal kevésbé összeszedettebbek a gondolatai, ha mondjuk úgy ülsz le egy 9 órás meccset tudósítani este, hogy nem ettél előtte semmit, hanem mondjuk ittál 5 darab kávét, meg egy literes ásványvizet. Tehát, hogy ez furcsán hangozhat, mert nyilván mi nem sportemberek vagyunk, de beláttam, hogy főleg amikor az ember 35 napot dolgozik folyamatosan, akkor is, meg mondjuk akár egy 3 napos utazásnál is nagyon fontos, hogy egyél rendesen, hozd be, meg azzal is igazából időt nyersz, hogy nem az van, hogy na most akkor elmegyek a dolgomra, és rájövök, hogy mennyire éhes vagyok, és egy idegen városba vagy, és akkor elszúrsz akár a munkára fordítható időből egy órát azzal, hogy keresd magadnak egy helyet, ahol tudsz enni. Úgyhogy tudom, hogy ez egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam, hogy is szokták mondani ezt?
Nem furcsának hangzik.
Hát az is, nem az, itt snasznak hangzik, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez is igazából fontos, mert nyilván vannak olyan információk az agyadban, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ezek megvannak fejbe, és nem kell utána nézni, és lehet, hogyha ha fáradt vagy, meg le vagy szívva, akkor eznek is külön utána kell nézni, vagy utána kell menni, vagy utána kell gondolni, és hogyha jó állapotban vagy, akkor ez nem feltétlenül jelent problémát. De mondom, ez simán lehet, hogy az csak azért tartom most ennyire fontosnak, mert hogy már öregszem.
Csak azt tudom erre mondani, hogy akár amikor Zsoltival voltunk itt Belgiumban, azért ott is tudtuk egy-két helyet, hogy mit érdemes megenni, hogy hol érdemes enni, de amikor Petivel voltunk Svájcban, a Csillag Petivel 2008-ban, azért ott is tudtuk, hogy egyes városokban hol van az étterem, ami olyan, hogy elfogadható áron is ad a kaját, meg még jól is lakunk vele. Tehát ezekre nagyon kellett figyelni, és valóban ezek tényleges dolgok, mert ezért ilyenkor oké, elképzeled azt, hogy 500 karaktert összehozni semmi, de ez irgalmatlan sok időt vehet igénybe egy-egy anyag felvétele, másrészt ami itthon a kevésbé látszik, hogy itt közlekedni is kell elég jól.
Igen, ezért is mondtam, hogy ugye a szállodánál nekem elsősorban a szállodának az elhelyezkedése a legfontosabb. Nyilván ez most Londonban, ahol elég jó a közlekedés, ez tulajdonképpen nem volt annyira szempont. Azt hiszem egyébként olyan 35-40 perc alatt jutottam el a stadionhoz a szállásomtól, ami egy elég jó időnek számít, szerintem. Szerintem nem laktam még soha olyan helyen, hogy csak el kellett sétálni. Bármint volt, hogy elsétáltam, szerintem Szentpéterváron elsétáltam a szállástól a stadionba első nap, de hát az mondjuk azt hiszem 7 kilométer volt, tehát az se volt annyira közel, és visszafele már a meccs után, mit tudom én, éjfélkor azért, vagy 11-kor metróval jöttem. Úgyhogy ezek fontos, ezek azért is fontos dolgok, hogy ne az étkezés is, meg a szállás is, meg a közlekedés is, hogy egész egyszerűen ne pocsékold az idődet, hogy minél hatékonyabb minél hatékonyabb legyél. És Oroszországban például azt csináltam, mert mondjuk Moszkva kifejezetten drága kajailag, akkor csak az újságíróknak volt ilyen büféje a Luzsnyikibe, az a moszkvai árakhoz képest olcsó volt, úgyhogy általában ott ettem. Jekaterinburgban találtam egy Zamesz nevű helyet, ahol azt hiszem pelmenyit árultak, és nagyon finom volt, és közel volt a stadionhoz, tehát hogy útba esett a szállás és a stadion között, olcsó volt, tehát gyakorlatilag készétel volt, és ez is egy szempont volt.
Most, hogy egyébként bocs, amit most mondtad, drága volt a izé. Basszus, én a legdrágább kajával FIFA sajtóján találkoztam, amikor ilyen 4-500 forintokért adtak fasztvány, még többé is, 2002-ben már egy számít, tehát egy ilyen háromszög alapú számítót most lehet kapni dobozba is itthon. Egyszerűbb volt basszus kimenni a városba, és ilyen sarki büfékbe enni, hát Koreában meg ilyen rántott csirke, meg ilyenek, meg hozzá egy-két szósz, azok tök jók voltak az ilyen büfékbe, és inkább kimentem oda, életem legfinomabb mártását, az biztos, hogy egy ilyen helyen ettem, az 100%.
Hozzá kell tenni egyébként, hogy sok meccsen ott a meccsnap szoktak adni valamilyen ételt, tehát hogy azzal lehet kalkulálni. Tehát, hogy általában, legalábbis amiken én voltam, az egy ilyen kis doboz volt, mondjuk oldan egy szendvics, vagy saláta, egy ilyen műzli szelet.
De fizetned kellett érte, nem? Tehát nem.
Portugál-Franciában a Puskáson. Portugál-Francia meccse előtt a Puskásban volt étel, az angol-magyar előtt is volt azzal a kitétellel, hogy ugye az angol-magyaron nem a Covid előírások miatt ezt nem lehetett, nem tartózkodhattunk fedett helyszínen, csak átmehettünk fedett részeken, de minden munkát, meg minden ilyen étkezés, meg ilyeneket azt a leláton kellett megoldani, de hát most érted, ez nem tétel. Illetve ugye, amit mondtam, hogy volt, hogy elsétáltam a Szentpétervári stadionba, nekem ez egy ilyen nagyon nagy heppem, ez is újságírója válogatja, én szeretek nagyon-nagyon sokkal a mérkőzés előtt odaérni a stadionba. A rekordom, de hát azt mondjuk lehet, hogy újságíró kollégák kiröhögnek, azt hiszem 6 vagy 7 órával a meccs előtt már kim voltam, mert legalábbis a VB meg sok helyen már gyakorlatilag délelőttől bemehetsz ebbe a média központba, aminek megvan az az előnye, hogy légkondicionált, van internet, ott tudod hagyni a cuccodat viszonylag, ha nem is órákra, de ha meg órákra, akkor el tudod zárni egy szekrénybe, tehát hogy a felszerelésed azért relatíve biztonságban van, és akkor ez nem azt jelenti, hogy 6 órát ülök a stadionba ott és nézek magam elé, hanem kajálok, kimegyek, megnézem, hogy milyen a hangulat, beszélgetek ott az újságírókkal, hogy ők adott esetben mit várnak a mérkőzéstől. Igen, ez a Nigéria-Argentina meccs volt a VB-n. Meg akkor már van bennem egy ilyen drukk is, hogy kezdődjön már, és akkor van benne a fejemben egy ilyen illúzió, hogy hát, hogyha már ott vagyok a stadionban, akkor gyorsabban telik az idő, tehát én ilyenkor nem nagyon tudok mászkálni a városba, és város nézni, meg.
Nagyon furcsa basszus, hogy mennyire eltérő az időkezelés már, meg a lehetőségek. Ugye én azért világversenyen inkább a 2000-es évek első évtizedében voltam, te meg a másodikban. És a 2000-es évek első évtizedében a sajtó helyre való bemenetel, meg a sajtóközpontba bemenetel azért is volt fontos, hogy legyen interneted. Mert még a wifi-t azt hírből sem ismerték, hanem volt sima telefonos bedugós netek voltak a gépekben még. Tehát még Koreában is azért kellett odaérni a sajtóközpontban minél korábban, hogy legyen neted a géphez. Tehát azt nem tud elképzelni mai feje, hogy például akár Szeulban, akár Incheonban, akár Puszánban, ahol jártam, bementél a média központba, 4 darab internetes gép volt az egész sajtóhadnak, és mellette voltak ilyen telefonkábeles bedugós cuccok, amiket a gépedre kellett applikálni, és ha mázlid volt, akkor kompatibilis volt az egész gépet, de a peched akkor, akkor anyáztál, és akkor vártad, hogy oda üsse az internetes géphez, ami ilyen óriási sorbálás volt, gyorsan nyomtattál, mint az állat, és akkor utána visszaültél, és akkor dolgoztál. Mert, uh-huh. mert ami ott még előny volt, és most meg nyilván ez a másik oldala az egésznek, az a játékosok megközelíthetősége. Tehát nagyon-nagyon furcsa, és lehet, hogy nehezen hihető itthonról, de ahogy teltek az évek, úgy lettek egyre nehezebben megközelíthetőek a futballisták az ilyen eseményeken. Tehát amíg mondjuk Szóba biztos tudtál csinálni anyagot, hogyha olyan kedved volt, és úgy mentél nyílt edzésre, hogy ott vagy időben minden, biztos, hogy tudtál interjút készíteni márkivel. Még 2008-ban is van emlékem arról, hogy Robben hogy beszélget a korlátodővel az újságírókkal, vagy ugyanezt hogyan csinálják meg itt orosz játékosok nyílt edzésről, vagy olaszok talán. Most meg már itt is közelharcot kell. Tehát azt, hogy exkluzív interjút készítse külföldi újságíróként egy más ország játékosával, ahhoz azért már óriási mázli is kell.
Hát persze, de ez, amit mondtál, ezt én már szinte nem is láttam sehol.
Az azért mondom, hogy mennyit változott
az egész. Izlandi nyílt edzésen láttam VB-n, hogy az akkori kapitány kisétált oda az izlandi újságírók közé, Hallgrímsson, de szinte példanélkülnek tartom, sőt, láttam olyan belga játékost, ahol itt az interjú zónában a belga kollega mondta, hogy na, ő vele majd biztos tud beszélni, mert most már az emberünk 31-2 éves, és ő 16 éves kora óta ismeri, és folyamatosan ír róla, és hogy majd neki biztos megáll, és őt is ugyanúgy ignorálta, mint az összes többi újságírót. És úgy összes meccs után. Szóval visszatérve a stadionhoz, ez is valószínűleg a Covid miatt lehetett. Itt nem tudtam a Wembley-be kimenni olyan korán, ahogy tudtam. Amint a Wembley-hez kimentem, mert ugye a helyi idő szerint 3-8-kor kezdődött a meccs, én 2:30-kor már kim voltam, mert találkoztam egy kint élő magyar sráccal, aki egyébként egy elég jó futballoldalt gründolt össze, vagy futballoldalnak dolgozik a First Time Finishnek, és akkor vele dumáltam, voltak angol ismerőseim, akik jöttek a meccsre, velük is beszélgettem, de a beléptetés az 90 perccel a meccs előtt kezdődött, és az úgy nézett ki, hogy először is kellett szereznünk egy karszalagot. Az angoloknak nem tudom, hogy mit kellett mutatni, szerintem nekik van ez a NHS, ez a közegészségügyi szolgálat, NHS app-be megmutatták, vagy azt, hogy volt tesztjük, vagy azt, hogy beoltottak, vagy akár mindkettőt. Nekünk ugye az EU-s oltási igazolványt kellett felmutatni, és arra kaptunk egy karszalagot, és akkor utána mindenki felállt egy marha hosszú sorba, tehát nem az volt, hogy 4:45-kor beléptünk a stadionba, és kész, hanem ott elkezdődött a csomagátvizsgálás, át kellett menni egy ilyen detektoros kapun, és akkor megkaptuk utána az akkreditációt, ami ugye általában egy nyakba való, egy meccsprogramot, és azt hiszem ennyi, utána mehettünk szépen a lelátóra. Ugye az internet kapcsán, amit említettél, ugye itt is több opció van, wifi, meg kábel, ugye érdemes még viszonylag nagy meccseken, nagy stadionokban is van az, hogy a hálózat kicsit megrogyik. Történt ilyen a Lisszabonban, amikor azt hiszem Sergio Ramos a 93. percben fejelte a Real Madrid egyenlítő gólját, amivel hosszabbításra mentette a meccset, ott egy 3-4 percre elég csúnyán megrogyott az internet, és aki ugye printlapnak dolgozik, mint én is, azt tudja, hogy egy 20-45-ös, 9-es meccsnél 3-4 perc az már nagyon-nagyon sokat számít, de majd erre visszatérünk. És a wifi-be is, és a wifi-vel voltak gondok a Wembley-ben is. Ennek egyébként egy sokkal prózaibb oka volt, az, hogy a szervezők rosszul írták ki a wifi kódot. Egy nagyon hosszú számokkal, mindenféle izékkel teli wifi kód volt. És aztán egy magyar kollega jött rá, hogy mert ő lefotózta előző nap a sajtótájékoztatón is a wifi kódot, és akkor nézte a kettőt együtt, és akkor basszus, hiányzik egy betű, de hát akkor már nem tudom, 30-40 ember anyázott, hogy mi van az internettel. És tehát vannak ilyen hát hogy mondjam, nehezítő tényezők is, de igaz, az internet az egy teljesen alapfelszereltségé vált mostanra, hiszen régen nagyon sokan diktáltak külföldön, nem is olyan régen, még azt szerintem ez a 90-es évek végén is simán elfogadott volt, de ezzel lehet, hogy te jobban képbe vagy. Én diktálásra, ha nem is vagyok
én abszolút. Én még láttam olyat, hogy 2002-es VB döntőt diktálva adták le, ami ugye időeltolódással ment. Tehát azért az 7 vagy 8 óra időeltolódás volt Magyarországhoz képest, nyilván a kinti javára. És volt olyan újságíró, aki fél időben lediktált, és onnantól kezdve azon parázott, hogy jaj, nehogy elúszson az újság. Tehát hogy bírna elúszni egy újság, amikor azt a döntőt minden emberi számítás szerint legkisebb 3-kor lefújják, a hosszabbítással minden egy. Ez az egyik kedvencem, a másik az meg a, biztos emlékszel arra a Spanyolország délkorára, emlékszel? Amikor igen, ugye két szabályos gólt elvettek a spanyoloktól, és aztán 11-esek jöttek a végén, és itt volt két kolléga, akik közül az egyik, tehát össze voltak kötve gyakorlatilag utazás szempontjából, és az volt a lényeg, hogy ha hosszabbítás van, akkor van a stadionból 3 órájuk kiérni a reptérre. Tehát hosszabbítás, tényleg csak lefújás, onnan van 3 óra kiérni a reptérre. Mondom, 3. És az egyik az annyira aggódott azért, hogy nem fognak odaérni, hogy addig-addig hajtotta az egész izét, hogy a rendes játékidő lefújásakor fölálltak, pontosan nem, a hosszabbítás első sípszakor fölálltak, végigcsaltak a nézőtéren, és kimentek, és kimentek a reptére, mondom, az egész világ ezzel az egyéb akarsz, mert ők nem fogják elérni. Hát én fogtam a fejemet, hogy Jézusom, ugyan nincsen. Jegyed van egy repülőre, tehát jegyed van a repülőre. Nem kell megvenni, mert nem vonat, hanem jegy.
Aha.
Mitől kell félni, ezt soha nem tudom megérteni. Hozzá, hogy én is imádok ott lenni sokkal korábban.
Reptére?
A reptéren is, de főleg a stadionban. Tehát a stadionban én is azt a álláspontot képvisel, amit tehát, mint olyan kézebb a Final Four-ka is. Nagyon szeretek úgy kimenni, hogy még az első csapat sincs kint a bemelegítésen.
Uh-huh.
És kint vagy, nézegetsz, tök jó az egész levegő, eleve sportközegben, hogy annál rosszabb nem nagyon lehet.
Hát, illetve azt ugye tegyük hozzá, hogy én elsősorban ugye a printnek vagyok a nyomtatott nemzeti sporton vagyok az alkalmazottja. Ez ilyenkor azért persze nem úgy néz ki, hogy tehát ilyenkor az embernek úgy kell készülni, hogy ad minden lehetséges platformra, hogy a nyomtatottban ilyenkor általában ilyen nagyobb kiemelt meccseknél úgy van, hogy egy kétoldalas tudósítás van, aminek az első fele kvázi az egy riportosabb anyag, tehát hogy annak az a célja, hogy próbáld átadni az atmoszférát, az érzéseket, a benyomásokat a meccs előtt, és nyilván én ezért is szeretek előbb kimenni, mert mondom, kicsit sétálgatok, kicsit beszélgetek, magamra szedek érzéseket, és akkor ott van egy fix helyem a stadionban, és akkor ezt meg is tudom írni viszonylag gyorsan. Most ez egy sokkal rohanósabb dolog volt, tehát úgy volt, hogy írtam egy kicsit a szállodába, írtam egy kicsit egy kávézóba, írtam egy kicsit a stadion előtt a földön ülve, mert ugye nagyjából kezdő rugás előtt olyan 45 perccel jutottam el a helyemig, tehát ha ott azt az egy oldalt ott 45 perc alatt kellett volna megírnom, akkor az nem biztos, hogy annyira összeszedett lett volna. Egyébként ilyenkor ideális esetben az van, hogy kapok egy mintát bentről, amin rajta van, hogy mennyit kell és hogy kell írnom. De most még kicsit előre szaladtunk, egyébként most egy kicsit visszalépnék egy pár lépést, hogy ugye egy klasszikus meccses tudósítási munkához, ugye hozzátartoznak a sajtótájékoztatók. Ez most a Covid miatt megint egy kicsit hát furcsa. Ugye most úgy indult, hogy a meccs előtti nap, azaz hétfőn, ugye volt ez a két nyílt edzés, amiről beszéltem, amikre én nem tudtam elmenni, hiszen én már Angliában voltam, tehát nem tudtam a telkiben lenni, és aztán meg Londonban. És úgy volt, hogy 3:30-kor volt az angol sajtótájékoztató, erre mondták, hogy majd ideje korán küldenek egy linket, és akkor 15:22-kor írtunk nekik, hogy most már azért szeretném megkapni ezt a linket, mert 8 perc múlva kezdődik a sajtótájékoztató. Illetve ott nekem voltak egyéb...
Bocsánat, egy apró közvetés, meg kell dicsérjelek. Végre valaki, aki hibátlanul használ az ideje korán szójelentését. Ez az ideje között azt jelenti, hogy időben, még mielőtt esetleg valaki mást asszociálna hozzá az ideje között, azt jelenti, hogy időben. Tehát ezt hibátlanul sikert használni, gratulálok hozzá.
Köszönöm. És ugye itt szembesülnöm kellett azzal a problémával, hogy én akkor már a Wembley környékén voltam, mert a magyar sajtótájékoztató, ami azt hiszem este 6-os volt, ott is van, azt hiszem 17-15-re már ott kellett lennünk a stadion bejáratánál, a média bejáratnál. Tehát, hogy nekem valahogy úgy kellett ezt az egészet kimatekozni, hogy mondjuk 15.30-tól 16.00-ig tart az angol sajtótájékoztató, azt meg kell írnom időben, ugye az online-nak minél előbb el kell küldeni, meg hát nyilván a nyomtatott lap munkáját is csak segítem azzal, hogyha azt előbb elküldöm, és nem egybe később a magyarral, de közben még oda is kell érnem a magyar sajtótájékoztatóra, és ehhez, mivel ugye streamelnem kell a sajtótájékoztatót, azért normális internet kapcsolat is kell, amit az első kávézóba, ahova beültem, azt nem találtam, úgyhogy beiratkoztam egy közkönyvtárba a Wembley mellett, ahol lehetett még saját asztalt is foglalni, úgyhogy nagyon, nagyon szuper volt, és aztán ugye, hát kicsit későn, de tulajdonképpen időben elküldték ezt a linket, kezdődött úgy az angol sajtótájékoztató, hogy az első 3 percből nem lehetett hallani semmit. Nem csak nekem, hanem ott láttam, hogy jöttek folyamatosan a kommentek ott Zoomon, hogy az independentes Guardian-es kollégától, hogy hello, nincs hang. Na most ez volt az a rész, amikor főleg a meccsről beszélt Gareth Southgate, utána is beszélt azért, de utána meg olyan kérdéseket kapott, aminél nekem kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha arról kérdezgették volna az angolok, hogy tehát, hogy angol újságírók készítették, aki mondjuk akar írni egy nagyon nagy átfogó cikket Jack Grealishről egy hét múlva, és ahhoz kérdezett, nem a meccsről, meg ilyenek. Tehát, hogy igazából annak, aki a meccsről akar írni, azoknak ezek teljesen ilyen irreleváns megszólalások voltak, amellett, hogy nem is szólítottak fel, azt hiszem, magyar újságírót, de lehet, hogy még non-broadcaster, tehát hogy nem tévés angol újságírót sem, de nem vagyok biztos, úgyhogy erre kicsit dühös voltam. És akkor ezt leadtam, elmentem a magyar sajtájra. Ez úgy nézett ki, hogy bementünk a Wembleybe, bevittek minket a biztonsági bejáraton, levittek minket a gyep mellé, és ott megnézhettük, ahogy a magyar válogatott tagjai ott kijöttek és szemügyre vették a Wembley gyepét, majd ott bevittek minket a sajtóterembe, és volt egy élő sajtótájékoztató, ugye tolmáccsal, hiszen nyilván az angol újságíróknak lefordították a magyarul feltett kérdéseket, magyarul adott válaszokat is, hiszen ott Marco Rossi meg Bogdan Ádám volt, és hát ugye Ádámra mondhattuk azt, hogy számára tulajdonképpen ez egy különleges találkozónak ígérkezett, hiszen a pályafutása nagy részét azért mégis Angliában, illetve részét Skóciában töltötte, de hát a sajtótájékoztatónak viszonylag az elején kiderült, hogy ő nem fog játszani, tehát onnantól kezdve szerintem legalábbis érthető módon nyilván nem záporoztak rá a kérdések, hanem Marco Rossira. Amit én bevallom őszintén kicsit furcsállottam, hogy egy olyan játékos volt a sajtótájékoztatón, aki nem játszik. Ami előfordul, csak hogy még el is árulják, hogy nem játszik. Szóval...
Hát, igen, az ugye ez egy kevésbé elegáns, nem csak velünk. Hát,
ha nem árulják el, akkor hogy mondjam, akkor ezzel nincs különösebb gond, mert akkor tetethetjük azt, hogy élhetünk abban a hitben, hogy játszani fog. Ennek a sajtótájékoztatók, aztán persze lehet, hogy csak nekem volt, én értettem, vagy éreztem rosszul, nem volt egy kifejezetten jó hangulatú beszélgetés. Itt nem az, hogy bármiféle ellenségeskedés lett volna, vagy bármiféle, nem tudom, olyan kérdés, ami miatt kiakadt volna bárki is, nem csak nekem olyan kicsit olyan nyomott volt a hangulat. Gyanítom, hogy ebben benne lehet. Két dolog lehetett, mondom, egy, vagy nem az volt, és csak én éreztem így, vagy kettő, az albán meccs még rányomta esetleg a bélyegét, amiről én lemaradtam egyébként, mert akkor épp úton voltam északról Londonba, és mire lecuccoltam meg ilyenek, addigra már tartott a meccs, de igazából nem is találtunk a egyik kint élő barátommal egy olyan helyet, ahol tudtuk volna nézni. Szóval ez volt a meccs előtti része, és akkor most visszugorva a meccsre, ugye, mint mondtam, én a nyomtatott lapnak írok elsősorban, tehát ugye itt figyelembe kell venni, hogy van egy lapzárta, úgy kell megírni a cikket. Ilyenkor az is jellemző, és egy teljesen bejáratott dolog, hogy az úgynevezett kopfot, amiben a kezdőcsapatok, osztályzatok, cserék, sárgalapok és a többi vannak, azt valaki más csinálja, vagy a stadionban, arra van egy külön ember, vagy most jelen esetben otthonról, tévéről. Ebben, mondom, ez egy teljesen hétköznapi dolog, és nyilván ilyenkor egyeztetünk mi is, 80. percben elküldi nekem, hogy kb. Milyen osztályzatokra gondolt, és akkor mondom, hogy szerintem jó, vagy ezt vegyük fel egyel, vagy húzzuk le egyel, stb. És akkor egy 20-45-ös mérkőzésnél azért úgy nagyjából a 80. percben nekem már készen, tehát hogy már ott készen kell állni a cikknek, az kell, hogy legyen megírva teljesen, legyen egy címe. Címadásba bevallom őszintén, én nem vagyok túl jó, tehát azt jó eséllyel átírják más címre, jobbra. Ugye, illetve, hogyha megkapom ezt a mintát, akkor nekem azt is figyelembe kell vennem, hogy a véges hely van egy print cikkben, tehát hogy a címnek is olyan hosszúnak kell lennie, ahogy azt ők kimérték. Egy korábbi meccsnél, vagy korábbi anyagnál ott persze nagyobb a mozgástér, hiszen a tördelő szerkesztő, aki beönti a szöveget, behívja a képeket, ott van idő rugalmasnak lenni, itt későbbi meccsnél már nem annyira. Írni kell egy leadet, az a lead az a cikknek a bevezetője, tehát hogy az egész kezdődik egy ilyen félkövérrel írt kiemelt szöveggel, hogy mit tudom én, magyar válogatott, bravúros eredményt ért el a Wembley-be, Sallai Roland góljával, egy-egyes döntetlent ért Angliával, és akkor utána kezdődik a szöveg. Tehát vannak ilyen formai elemei, amiket szintén rá kell rakni a cikkedre, és akkor a 80. perc környékére nagyjából be kell fejezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha utána 5 gól esik, akkor nem nyúlunk bele az anyagba, de nyilván ahogy telik az idő, úgy szűkül a mozgástér.
És úgy nő az elbaltázás esélye.
Így van. Tehát, hogy ez például ez egy nagyon szerencsés eset volt, hogy természetesen benne volt a meccsben az, hogy ide vagy oda, vagy amoda változik az eredmény, de nem változott. Tehát, hogy amit a 80. percben én kitettem a pontot, az lényegében nem változott. De tudok mondani neked ellenkező példát is, bár azt nem helyszínen írtam. Ugye a Barcelona-Paris Saint-Germain mérkőzés, amikor az első meccset a Barcelona bukta 4-0-ra, a visszavágót, amikor mondjuk a 85. percben kitette az ember a pontot, akkor 3-1-es állás volt. Na most ott ugye, hát joggal feltételezheted azt, hogy a következő 5 hosszabbításra együtt mondjuk 8 percben nem fog 3 gól esni, mert csak az eredményezheti a Barcelona továbbjutását. Ebben az esetben megtörtént, tehát ilyenkor ugye lázasan dolgozni kell azon, hogy átalakítsd a szöveget, hiszen nyilván az egésznek teljesen más a kicsengése, ne felejtsd el átírni a leadet, ne felejtsd el átírni a címet, alcímet, és a többi. Ilyen szempontból ez az angol-magyar mérkőzés, ez egy teljesen kényelmes történet volt, és ugye, hogyha véget ér a meccs, akkor jön az...
Figyelj, te nem volt ez sehol akkor, amikor még Bayern Manchester BL döntő volt 99-ben.
Így van.
Tehát azért az két darab, sőt, ott 3 címlap készült összesen. Ugye volt egy, amikor a Bayern megnyerte, volt az, hogy hosszabbítás, és majd a budapesti kiadásban megtalálják a végeredményt, és te volt egy olyan címlap, ami a végeres verzió, hogy akkor a Manchester United megnyerte a bajnokok ligáját. Ugye ez mind a három elkészült külön-külön.
Hát volt az elég erős. Mint hogyha te említetted volna egy korábbi adásunkban is, hogy volt olyan lap, ahol nem jelent, rosszul is jelent meg talán a végeredménye ennek a meccsnek?
Az nem ez volt.
Ez nem ez a meccs volt?
Az nem ez a meccs volt. Olyan volt, hogy 1990, a Manchester United abban is benne volt, 1999-es Európai Szuperkupa mérkőzés, akkor felsőbb szervek megkértek bennünket, hogy majd ők tudósítják a meccset, mi nyugodtan ballagjunk haza. Hazaballagtunk, másnap megjelent az újság a felső félidő dupla tudósításával, minden más nélkül. A másik félidő tudósítás nem volt bent az újságban.
Aha.
Az valami egészen penetráns.
De miért a 99-esre emlékszem, hogy ez egy másik újságban, hogy rosszul jön. De aztán lehet, hogy...
Olyan lehetett, de az nálunk nem. Tehát nálunk jól jelent meg, csak mondom, az volt a probléma, hogy kellett pár cínapot csinálni.
Aha. Hát tudósítólag ugye nekem ez az Atletico Madrid, Real Madrid volt, ami, ahol mondom, 93. perc volt az, hogy addig úgy állt, hogy az Atletico Madrid B-t nyer, története során először, és aztán a 93. percben meg úgy tűnt, hogy akkor, vagy nem úgy tűnt, hanem akkor hosszabbításra mentette rá most a meccset. Nyilván ilyenkor mindenki, hát hogy mondjam, nagyon finoman fogalmazok, morgolódik, de hát tehát olyan kollektív morgolódást rég hallottam sajtópárhagyban, mint azon a meccsen, hogy ugye mindenki lázasan próbálja átírni a tudósítását. És akkor ugye véget ér a mérkőzés, akkor jönnek az úgynevezett post-match, tehát meccs utáni események, amit megint ugye tönkre vágott a Covid, ugye ez egy teljesen virtuális térben mozog, ugye már nincs ez a vegyes zóna, vagy interjúzóna, ahol a újságírók egymást ölik azért, hogy valakiből kihúzzanak, valamelyik elsétáló játékosból kihúzzanak néhány általában klisékkel terhelt mondatot, tisztelet a kivételnek, és ugye a többség meg se áll, hanem most már ez virtuálisan megy, tehát megint az volt, hogy ott üldögéltünk a lelátón, kaptunk egy linket, először Marco Rossi, kérdeztünk, aztán utána Tyron Minks és Gareth Southgate, akitől már ezúttal tudtam kérdezni, úgyhogy felszólítottak, nagyon kedvesek voltak, hogy a meccs után azért engedtek magyar újságírót is kérdezni. Ezt szerintem ez mondjuk alap lenne. És akkor itt az volt, itt elvileg úgy kell csinálni, ebben is bevallom őszintén, én nem vagyok a legjobb, ugye itt az online-nak is szintén minél gyorsabban le kell adni, teljesen érthető módon. Van, aki tud úgy kész cikket írni, hogy azonnal gyakorlatilag konyha készen gépeli be azt, amit valaki mond a sajtótájékoztatón, mert nyilván, hogyha valaki egy mondatban 25-ször használja ugyanazt a szót, azt azért nem feltétlenül, tehát hogy ezt egy kicsit úgy olvasmányosabbra kell írni, úgy, hogy egy gramnyit sem változtathatsz magán az információ tartalmon, meg amit mond, de meg ugye azt is figyelni kell, hogyha printbe is dolgozol, hogy mennyi helyed van. Tehát én ebbe kevésbé vagyok flott, mint egyes kollégák, akik tényleg azt, hogy hallomás alapján már úgy írják le.
Jó, hát azért azt mind a ketten tudjuk, hogy a karakterre való írásban azért van egy vehetetlen ember, aki bármit mondasz, annak a duplája, a fele, bármi, annyi nem.
Hát többen is vannak ilyenek, de egyébként akire tetszik ezzel, és nagyon szeretik túlni a cikkét, most az utóbbi időben nagyon, legalábbis amikor cikkét kezeltem, akkor nagyon fegyelmezetten dolgozott, mert ugye hát a printnek, ugye hát ez gondolom tudjátok, megvan az a hátránya, hogy nem gumiból, hanem papírból van. De hát lehet egy kicsit játszani a képmérettel, meg lehet, mit tudom én, a bekezdésekkel, de egy bizonyos határon túl már nem tudsz több betűt beleönteni az oldalba. és hogyha valaki túlírja, akkor abból húzni kell szépen. Ugye, ha rosszabbik eset az, amikor kevesebbet ír, de hát az, azért az elég ritka, hogy valaki olyan keveset írjon, hogy ahhoz hozzá kelljen toldozni, foldozni. És hát igen, ezért is fontos például egy 20-45-ös meccsnél, vagy 9-es meccsnél, hogy az ember, ha nem is betűre pontosan annyit adjon a helyszínről, amennyit kérnek, de hogy szinte a pár leütés különbség legyen, hogy a bent szintén az idővel harcoló kollégáknak ne azzal kelljen értékes időt tölteniük, hogy a te anyagodhoz hozzáírjanak két sort, vagy kihúzzanak 30 sort. Tehát ez is egy ilyen fontos szempont. De mondom, a nyomtatott újságnál most nyilván egy online tudósításban ez nem szempont, mert ott megvan ez a szerencsés helyzet, hogy ilyesfajta terjedelmi korlátokkal nem kell megküzdeni. Visszatérve, tehát akkor sajtótájékoztatókat szépen elküldtem, és akkor ott, mivel nem volt ilyen vegyes zóna, ami ugye sokszor még egy-két brazilok esetében 3 órát még rádobott itt a meccs utáni történetre, itt akkor szépen onnantól kezdve haza is battyoghattam. Úgyhogy nagyjából ez...
Mi volt a legemlékezetesebb helyszíni balfasságod?
Nekem helyszíni balfasságom?
Aha.
Nem mondom meg, hogy hol, mert az egyszer beakadta az internetkábel a laptopomba, és már nagyon mennem kellett, ott még személyes sajtáj volt, és egész egyszerűen nem jött ki, kértem egy kollégát, hogy nézze meg, hát ha csak én vagyok ilyen béna, de hát aztán kijött, csak hát, hogy mondjam, nem sértetlenül, olyan erővel rántottam ki, hogy ott...
Jött vele a konnektor is?
Hát ilyen kis műanyag darabkák estek ki. Hát nem tudom, én ezekre azért próbálok felkészülni minden esetőségre. Nyilván most Gareth Southgate-nél rám szóltak, hogy azért nem árt bekapcsolni a mikrofonomat, hogyha szeretném, hogyha a szövetségkapitány hallja is, amit mondok. Mert ugye először nem volt bekapcsolva a mikrofonom. Mert ugye akkor mindenki le van némítva a virtuális sajtótájékoztatónál, hogy mondjuk ne haladszódjon be semmi a kapitánynak, meg ne zavarjon be. Nem tudom, én ezeknél mindig ilyen paranoiás vagyok, tehát nem volt ilyen, hogy ott hagytam volna az útlevelemet, nem vettem volna fel az akkreditációmat, elhagytam volna bármit is, nem lehet persze kritizálni sok minden miatt, de nem én ilyen, hogyha lehet, túl biztosítom, ugye Angliába. Olyan volt, hogy úgy utaztam el Angliába az első utamra, hogy nem vittem magam a konnektor átalakítót, ami hát azért szintén okozhat problémákat, most volt nálam 2 is. De ilyen, hogy mondjam, ilyen funkcionális munkaszervezési problémák, nem, most nem emlékszem, vagy ha van, azokat meg szoktam oldani. Úgyhogy most így nem ugrik.
Melyik volt a legjobb központ sajtóhely, tehát hol érezted majd a leginkább komfortosan, mint újságíró?
Nekem az sem számít annyira, mert az a lényeg, legyen egy asztal, legyen egy szabad hely, meg legyen egy, még egyszer mondom, internet, meg töltő, úgyhogy nehéz különbségeket tenni. Ugye a Wembley-be ezt nem tudtam meg tapasztalni, a San Siro-ba ott vicces volt, mert ott túl kicsi volt, tehát hogy ott ilyen kis szobákba ültünk, meg kint felhúztak egy sátrat a BL döntő előtt. Emlékeim szerint a Lisszaboni az jó volt, igazából a Puskás arénájé is. Úgyhogy, tehát, hogy azért ez általában véve, ez nem atomfizika egy ilyen termet elhelyezni. Nyilván inkább a régen épített stadionok esetében lehet az, hogy nem tervezték meg úgy, hogy elegendő emberbefogadására alkalmas legyen az ilyen munkarészeken. Oroszországban inkább abból ment a para, hogy a fotósok elfoglalták az újságíróasztalukat, és lepakolták oda a cuccukat, de nem, ezt se tartom igaz. Vagy másnak volt ez a problémája, tehát nekem nem volt ez. Meg azért vannak olyan dolgok, amiről szerintem ilyen, hogy mondjam, ez ilyen picsogás, és az nem, azzal nem kell foglalkozni, hogyha egy újságíró ilyen ilyesmi dolgok miatt panaszkodik. Itt nem, nekem mondom, nem a komfort a lényeg, hanem egész egyszerűen csak az a, az a minimum, hogy, hogy el, sikerüljön elvégezni a munkát, és ne kelljen diktálni. Ez egy nagyon fontos. Mint mondtam, nem szeretek diktálni, de ugye nem is tudom, hogy ez hogy ment külföldön. Azt tudom, külföldön annó, ugye, hát ott mobiltelefon hiányában telefont is kellett valahogy intézni. Uh-huh. Tehát azért ez most már egy, ezért mondom, hogy a mostani munkavégzés, munkafolyamat a 10-15 évvel ezelőtthöz képest is, a 20-30-40 évhez képest is sokkal, de sokkal könnyebbnek tűnik legalábbis nekem.
Uh-huh. Világos.
Igen. Tehát, hogy ezért is lenne egy kicsit fals, hogyha én most nagyon panaszkodnék bármi miatt is, mert lehet, hogy van olyan ex-kolléga vagy újságíró, aki ezt hallgatja, és azt mondja, hogy na, kisfiam, 30 évvel ezelőtt akkor mit csináltál volna, ha...
Megőrültél volna nyilván körülbelül.
Hogy nem, mindenhol szerintem, ahol voltam, uh-huh. De mivel ugye elsősorban külföldi futballal foglalkoztam, azért persze ezek nagyobb stadionok voltak, mindenhol sikerült így vagy úgy, de megteremteni azokat a minimális munkakörülményeket, amik mellett lehetett dolgozni. Amivel nekem bajom van, és amivel neked is, meg nem tudom, hogy ezt az emberek mennyire látják, az a hozzáférés a játékosokhoz, az edzőkhöz, külföldön, nekik az ottaniaknak sem sokkal könnyebb egyébként. Maximum annyi, hogy esetleg jobb kapcsolatban vannak, de ez meg úgy látszik az idők szava. Tehát, hogy a klubok szeretnének tartalom előállítóvá válni, és nem akarnak a médiától függeni, mert hogyha ők állítják elő a tartalmat, akkor az jut el a szurkolókig, amit ők tálalni akarnak. És semmi botrány, meg semmi ilyesmi nem derülhet ki a nyilvánosság elé, még egy interjúba, főleg egy tévésbe, főleg egy élőbe, amit nem tudnak megvágni utólag, kontrollálni utólag, megvagdosni, ott benne van a hiba lehetőség adott esetben. Hát gondolom ezért is vannak néhányan a klubban, ahol ugye ki vannak, most nagy nyugati klubokról beszélek, a közösségi médiás accountjainak a játékosoktól, hiszen azt sem ők kontrollálják.
Tehát nagyjából igen, mert nekik is fontos az, hogy megfelelő információ jusson a megfelelő helyre, és az információt ők akarják kontrollálni, nem pedig tőled akarják elvenni. Vagy lehivatkozni. Nem téged akarnak hivatkozni. Nagyjából ezt így tudnám összefoglalni.
Igen. Úgyhogy hát nagyjából ennyi, hát nem tudom, ez elég inkább ilyen technikai téma volt, remélem, hogy azért volt benne érdekesség is.
Bízunk benne, hogy igen.
Nyilván egyébként az ilyen helyzetekben, hát ez a Wembley-ben megint nem volt probléma, hogy persze vannak olyan helyzetek, ahol a nyelvtudás is nehezíti adott esetben a helyzetedet, nem feltétlenül a stadionon belül, hanem akár utazásilag ilyenek. Nyilván Oroszország, nem tudom, hogy nektek a Dél-Korea és Japán az mennyire volt flott ilyen szempontból.
Figyelj, én autókáztam Koreába.
Aha.
4 héten keresztül, tökre élveztem. Ugyanígy autóval voltam a 2 EB-n is, Belgium, Hollandia, meg Osztrák, Svájc. Tök jó megoldás volt. Én azt gondolom, hogy azt szívesen újra csinálnám. Másképp is, ugye, amikor az első EB-re mentünk, az ugye a 2000-es EB volt, és akkor én a Kornis Zsoltival voltam, neki is az volt az első ilyen jellegű külföld útja nekem is, és akkor emlékszem, egyes Suzuki-val mentünk Budapestről Belgiumig, meg ott is azzal lavíroztunk. Azért néha néztek ránk, hogy úristen, ez milyen autó.
Uh-huh.
De végül csak egyszer kerültünk kisebb bajba, amikor az aljának a méretét ezt elcentiztük, és hát volt egy kis sérülés így az alján, aztán mit hol lehetett vinni szervizbe.
Aha. Hát nem, ugye Oroszország volt ez a, ez a Oroszországban volt ez kardinális kérdés. Hát figyelj, amennyit tehettem, megtehettem, autodidakta módon fél évig próbáltam rákészülni, de hát azért ugye az ember már talán az idő múlásával kevésbé fogékonyabb az új nyelvekre. Ugye annyit sikerült nagyjából megtanulnom, hogy ahogy a cirilla betűket, tehát hogy felismerjem az utcatáblákat, ha eltévedek, és mondjuk épp internetem sincsen, nagyon minimális beszélgetéseket le tudjak folytatni, kérem, köszönöm, viszlát, jó napot, merre van ez, merre van az.
A dászvidányai az azért remélem ment.
Igen, és ott is azért ennyivel túl lehetett élni simán. Hát nagyon sok, ugye taxit az például applikációval rendeltünk, ami a mi oldalunkon angol volt, a taxisén orosz, bár ugye megkaptam, hogy erről beszéltem annól, amikor visszajöttem, hogy az oroszok mondták nekem, hogy ezek a taxisok közül sokan nem is beszélnek oroszul, ugye elég sok, például azt hiszem tadzsik, meg üzbég taxis volt, meg mindenféle ilyen közép-ázsiai országokból jöttek, vagy Kaukázusból, és akkor ott ha nagyon elakadtunk, akkor maradt a Google Translator-nak az az ilyen hangfelismerős akármilyen, és akkor azzal is megoldottuk. Tehát, hogyha az ember nem teljesen elveszett lélek, akkor ez sem, ennek sem kell problémát okoznia.
Hát nagyjából így élünk mi külföldön újságíróként. Ebben nem baj, hogyha néha nem futballról beszélgetünk direkt módon. De azért azt mindenképpen szeretnék mondani, hogy a keddi, szerdai és csütörtöki nemzetközi kupa meccsekhez jó szórakozást kívánunk.
Így van.
Nézzetek nagyon sok meccset, aztán jövünk podcasttel is legközelebb.
Jövő héten, így van.
Így.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.